Ebben a részben a fizikai, kémiai, biológiai evolúcióról és az ember evolúciójáról lesz szó. Az evolúció. Az univerzum keletkezése ma hiányosságai ellenére a leginkább elfogadott elképzelés a világegyetem keletkezésére vonatkozóan az ősrobbanás vagy Big Bang elmélete. Lényege. A világegyetem körülbelül 13,7 milliárd évvel ezelőtt keletkezett, ezt megelőzően az univerzum összes anyaga és energiája egyetlen végtelen hőmérsékletű és nyomású, rendkívüli sűrűségű pontban koncentrálódott. A keletkezés pillanatában az ősanyag tágulni és ezzel párhuzamosan hűlni kezdett. Körülbelül 380 ezer év alatt jöttek létre a hélium, hidrogén és lítium elemek. Fizikai evolúció, a kémiai elemek keletkezése, a csillagok fejlődése. A csillagfejlődés egy gigantikus, hidrogéntartalmú csillagközi gázfelhővel kezdődik. A csillagközi gázfelhővel a gravitáció hatására megindul az összehúzódás. Ahogy zsugorodik a gáz, egyre jobban melegszik is, mivel gravitációs helyzeti energia szabadul fel. Mindezek eredményeképpen a felhőgömbölyű, forgó előcsillaggá, protosztár alakul. A nagyobb tömegű előcsillagok központi hőmérséklete végül is elérheti a 10 millió Kelvint, amelynél már beindulhat a hidrogén magok héliummá egyesülése. A nukleáris fúzió viszonylag rövid idő alatt egy olyan állapothoz vezet, amelynél a magból kiáramló energia megakadályozza a további sugorodás, így a csillag stabil állapotba kerül. A kezdeti tömegtől függően néhány millió vagy milliárd év után a csillag felemészi a hidrogén tartalékait, a nukleáris folyamat elhal. A megszűnő reakciók mostantól képtelenek ellensúlyozni a gravitációs erőt, így a külső rétegek a mag belsejébe préselődnek. A nyomás és a hőmérséklet növekszik. Ez a folyamat egészen addig tart, amíg a mag hőmérséklet el nem éri körülbelül a 100 millió Kelvint, azaz a hélium fúzió beindulásáig. Az igen forró mag hatására a külső rétegek ismét kiterjednek, ám most roppant sebességgel, a csillag méterét százszorosra növelve. Az így létrejött vörös óriásban a hélium égető fázis még jó néhány millió évig tarthat. A négy nap tömegnél nagyobb csillagok, miután vörös óriássá alakultak, a csillagmag enged a gravitációnak és elkezd zsugorodni. Miközben zsugorodik, forróbb és sűrűbb lesz, a nukleáris reakciók újabb sorozata indul meg. Ezek a reakciók egyre nehezebb elemeket egyesítenek, átmenetileg gátolva a csillagmagjának összeroskodását. A lejátszódó folyamat eljut a szilícium vas 59-56 ciklushoz. Ez idáig energiafelszabadító fúziók tartották fent a csillagot, viszont a vas fúziója már energiát fogyaszt. Mihelyt ez bekövetkezik, megszűnik az energiakiáramlás, ami a roppant gravitációt ellensúlyozná, és a csillag azonnal összeroskad. Ezután a másodperc töredéke alatt félelmetes szupernova robbanás jön létre. A szétterjedő anyag atomjai fúzionálhatnak, így létrehozva a vasnál nehezebb elemeket egészen az uránig. Szupernova nélkül ezek az elemek nem jöhetnének létre. Összefoglalva, az ősrobbanást követő elemképződés a lítiumig jutott el. A csillagok belsejében uralkodó viszonyok a vasig terjedő elemek képződéséhez vezetnek, az ennél nehezebb elemek viszont csak szupernova robbanás hőmérsékleti és nyomás viszonyai között jöhetnek létre. A naprendszer keletkezése. A ma általánosan elfogadott felfogás szerint a naprendszer kozmikus borból, szupernova robbanás maradványából és gázból, főleg hidrogén és hélium álló felhőkből gravitációs hatásra sűrűsödött össze. A gázfelhő 4,6 milliárd évvel ezelőtt forgókorongá alakult, centrumában a nappal. A gravitációs összehúzódás nyomán a nap belseje elérte a hidrogén fúziós hőmérsékletét, 10 millió Kelvint, és fényleni kezdett a mai fényességének 70%-ával, körülbelül 4,4 milliárd éve. A meginduló kondenzáció a bolygók kétféle típusát hozza létre. A Föld típusú kőzetbolygókat, belső bolygók, és a külső óriás gázbolygókat és holdjaikat. A földtípusú kőzetbolygók esetében a csillagközi porszemcsék a gravitációs tömörödés és a radioaktív elemek termelte hő hatására megolvadtak. A Föld éppen úgy, mint a többi belső bolygó különböző méretű, összetételű, a központi vasmagtól a kéregig csökkenő sűrűségű övekből áll. A Föld átlagos sűrűsége 5,55 g per köbcentiméter, amely a legnagyobb az összes bolygó közül. A Föld karai állapotában egy Mars méretű égitest ütközhetett a Földnek, mely egy köpeny összetételű rész kiszakítva a Holdat pályájára állította. Az ősi légkör. A földi légkör a földtörténet során jelentős változásokon ment keresztül. Elsődleges anaerob, redukáló őslégkör. A Föld legelső úgynevezett őslégköre abból a gáz és porfelhőből származik, amelyből maga a bolygó is kialakult. A kialakuló Földben meteorok, üstökösök, bolygókezdemények csapódtak be, amelyek jelentős mennyiségben hoztak magukkal gázokat is fagyott állapotban, amelyek rögtön elillantak és a légkörbe kerültek. A légkör kis molekula súlyú anyaga a nagy diffúzió sebesség miatt folyamatosan elszökött. Hidrogén és hélium gáz. Másodlagos anaerob, redukáló ős légkör. A Föld felszín lehűlése vagy majd megszilárdulása során alakult ki, a kőzetek gázleadása és a vulkanizmus révén körülbelül 4 milliárd évvel ezelőtt. Ezek főleg széndioxidból, nitrogénből, hidrogénből, vízgőzből, ammóniából és hasonló gázokból álltak. Amikor körülbelül 4,3 milliárd évvel ezelőtt a hőmérséklet elérte a 100 Celsius fokot, megkezdődhetett a vízgőz csepp folyósítása, és a Föld felszínén megindult az óceánvizek kialakulása, ős-óceán. A víz egy része a becsapódó jeges üstökösökből, másik része pedig vulkanikus kigőzőgésekből származott. A földtörténet e kezdeti szakaszában a széndioxid mennyisége jelentősen meghaladta a jelenlegi értéket, egyesek a jelenlegi tízszeresének becsülik. Ezzel szemben a légkör oxigén tartalma igen csekély volt. A széndioxid koncentráció csökkenésének két alapvető oka van. Az ős-óceánok kialakulásával a széndioxid jelentős része elnyelődött a vízben kicsapódva, karbonátos kőzeteket hozott létre, a fotoszintézis megjelenésével az élőlények a levegőből széndioxidot vettek fel. Az oxigén légkör kialakulása. Az oxigén két forrása, az UV-sugárzás hatására a víz disszociációjából, illetve az élet kialakulása után az oxigén termelő fotoszintézisből. Az UV-sugárzás hatására. 2,5 milliárd éve az oxigén koncentrációja a jelenlegi érték körülbelül 0,1%-át érte el. A kialakuló ózonréteg miatt a fotodisszociáció leállt. Ezt követően majd sok primitív szervezet áttér a fermentációról a légzésre. Az élet kialakulása után a oxigén termelő fotoszintézis elindult. Körülbelül 3 milliárd éve tömegesen terjedtek el azok az ősi kék baktériumok, melyek az oxigén termelő fotoszintézis folyamatát valósították meg, mivel az óceánokban korlátlan mennyiségben rendelkezésre álló hidrogénforrás a víz felhasználásának képességével bírtak. A keletkező melléktermény még a molekuláris oxigén, aztán később egy újabb anyagcseretípus megjelenését tette lehetővé, az aerob légzést. Körülbelül 2 milliárd éve az oxigén szint eléri a mai 1%-át. Körülbelül 1,2 milliárd évvel ezelőtt az oxigén szint eléri a mai 10%-át. Az ózonréteg vastagodásának köszönhetően a szilur végén, körülbelül 400 millió éve, a halálos UV-sugarak elnyelése olyan mértékű, hogy az élővilág kiléphetett a szárazföldre, ekkor jöttek létre az első ismert szárazföldi növénymaradványok. A karbon végére 290 millió éve hatalmas vegetáció, haraszt mocsárerdők alakult ki, amely nagy mennyiségű oxigén termelődött, így a légkör oxigén tartalma valószínűleg meghaladta a mai értéket. Ózon. Először a felszín felett, itt volt megfelelő az oxigén koncentráció, később 20-30 kilométeres magasságban halmozódott fel. A kémiai evolúció. A kémiai evolúció az a folyamat, amelyben a biológiailag jelentős szerves anyagok létrejöttek. Az élet keletkezésére nézve többféle elképzelés ismert. Panspermia hipotézis. Eszerint az élet nem a Földön keletkezett, hanem valahol a Földön kívül, és egy kis bolygó vagy meteorit útján került a Földre. 20 évvel ezelőtt az Antarktiszon olyan meteoritot találtak, amely szerves életnyomait is tartalmazta. Az Allen Hills meteor 4,5 milliárd éves anyagból van, a Mars felszíne alól 1 kilométerrel szakadt ki és került a világűrbe valamikor hozzávetőleg 16 millió évvel ezelőtt egy aszteroida vagy üstökös becsapódott a vörös bolygóba. A meteor ekkor indult útnak és mintegy 13 ezer évvel ezelőtt csapódott be az Antarktiszba. Kutatók már 1984-ben megtalálták a meteoritot, de csak 1996-ban derült ki, hogy a kő fosszilizálódott mikrobák nyomait tartalmazza. Bár sokak szerint az Allen Hills meteorban talált életnyomok valójában már a Földön adódtak az üstököshöz, manapság valóban egyre többen vallják a Földön kívülről érkezett élet hipotézisét. Szerves vegyületek nem csak a Földön találhatók. Felfedezhetőek a csillagközi molekuláris porfelhőkben, a meteoritokban és az üstökösökben is. Mára már körülbelül 100 csillagközi molekulát azonosított a rádiócsillagászat. Figyelemre méltó, hogy az univerzum leggyakoribb három atomos molekulája a víz, és leggyakoribb szerves molekulái a formaldehid, valamint a hidrogén-cianid. A legnagyobb molekula, amit eddig azonosítottak, 13 atomból áll. A legegyszerűbb aminosavat, a glicint is megtalálták már a világegyetemben. Ezen elmélet igazolására jó alkalmat kínáltak a közelmúlt üstököseket vizsgáló űrexpedíciói. A Stardust űrszonda 2004-ben a Wild 2 üstököst látogatta meg, míg a Deep Impact szonda 2005-ben a Tempel 1 üstökösbe csapódott. Előbb szénhidrogén molekulák egész sorát találta üstökösben, míg a Deep Impact lövedékének irányított becsapódása rávilágított, hogy az üstökös belsejében szerves molekulák és porkeveréke található. Ez azért érdekes, mert az elméletek szerint a porrészecskék katalizátorként működhetnek, s felszínükön az egyszerűbb szerves molekulákból bonyolultabb struktúrák jöhetnek létre. A Földön megtalálható kráterek tanúskodnak arról, hogy az ősi Föld is ki volt téve heves meteorzápornak. Ennek erőssége úgy 4,4 milliárd évvel ezelőtt hagyott alább annyira, hogy lehetségessé vált az élet kifejlődése az ős-óceánok kialakulása után. Ősleves elmélet, szerves vegyületek abiogén képződése. A szerves vegyületek megjelenésére vonatkozó másik, kísérlettel bizonyított elmélet szerint az erősen redukáló oxigénmentes őslégkörben villámlás és UV-sugárzás hatására egyszerű szerves molekulák többek között aminosavak, karbonsavak jelenhettek meg, melyek bemosódtak az ősóceánba. Ezt a folyamatot nevezzük abiotikus szerves anyagképződésnek, Stanley Miller és Harold Arie kísérlete. Az elmélet bizonyítását Stanley Miller végezte el 1953-ban. Kísérleti berendezésben víz, szénmonoxid, széndioxid, CH4, NH3 és H2 reagált egymással gázformájában. Steril csővezetéken keresztül hozták össze a gázokat, és olyan térben vezették, ahová elektródák nyúltak be. Az elektródokon keresztül szikrákat vezettek a térben, ami a korai Föld idején gyakori villámlásokat modellezte. Az eszköz elrendezése szimulálta a víz körforgását. Egy hétig tartó szikráztatás után a rendszert magára hagyták. Néhány egyszerűbb vegyület, amely Miller kísérletében képződtek: formaldehid, glicin, alanin és a többi. A lecsapódott vízből elvégezték a vegyelemzést. Azt találták, hogy a szén 10-15%-a alakult át szerves vegyületté. Létrejöttek aminosavak, glicin, alanin, tejtejsav, ecetsav, karbamid. Ezeket az egyszerű szerves molekulákat a mindennapos zivatarok belemosták az ősóceánba, ahol mennyiségük egyre gyarapodott. Ez az ősleves. A következő kérdés az volt, hogy az egyszerű szerves monomerek hogyan kapcsolódtak össze bonyolultabb makromolekulákká. Erre megoldásként egyes tudósok az ásványi felszínek, mint például agyagásványok jelentőségét hangsúlyozták a prebiológiai evolúcióban. A vaskénvilágnak, azaz prebiotikus pizzának nevezett elmélet szerint egyes ásványi felszínek, agyagásványok adszorbeálni képesek bizonyos molekulákat és katalizátorként segítik összekapcsolódásukat, aminek következtében egyszerűbb nukleinsavak, polipeptidek, szénhidrátok keletkezhettek. A következő probléma a létrejött szerves vegyületek további makromolekuláris rendszerekké szerveződése. Az óriás molekulák vizes közegben spontán nagyobb cseppekbe agregálódtak. Az így kialakuló makromolekuláris rendszereket koacervátumoknak nevezzük. Oparinfehérjéket és gumi arábikumot, poliszaharid összekeverve mikroszkópikus cseppeket figyelt meg. Sajátos kolloid állapotú anyagrendszer jött létre, amely az életre jelenségek előfurtáraként fogható fel. Sejtekből származó fehérjékből álló koacervátumokhoz glükóz-1-foszfátot és foszforiláz enzimeket adva a mikrogömbök keményítőt állítottak elő, a cseppek növekedve több részre váltak szét. A koacervátumok működése több ponton hasonló az élőrendszerek működéséhez. Anyagcserét folytatnak, anyagokat vesznek föl, illetve adnak le, nyílt rendszerként működnek, növekednek, szaporodnak, enzimeket működnek bennük. Ugyanakkor még nem tekinthetők élőlényeknek, mivel nincsenek öröklődő tulajdonságaik, nem tartanak fent homeosztázist, nem állandóak, nem alkalmazkodnak, nem ingerlékenyek, a koacervátumokban csak egyféle reakció zajlik, az élősejtben sokféle, az élősejtben szabályozott anyagforgalom zajlik. A koacervátum cseppek spontán képződhetnek a megfelelő körülmények között, de összességükben az élőrendszereknél sokkal egyszerűbbek. Mégis elég sok tudós véli úgy, hogy a koacervátumok lehetnek a kémiai, prebiológiai evolúció egyik állomásai, amelyekből az élő szervezetek létrejöttek. Az operénféle koacervátum modell továbbfejlesztette Ganti Tibor a chemoton elmélet megalkotásával, amely magába foglalja az élő rendszerekre vonatkozó alapkritériumokat, tehát anyagcsere, állandóság, önfenntartás, elhatárolódás, növekedés, szaporodás és öröklődés. A chemoton egy kémiai szuperrendszer, amely három autokatalitikus alrendszert tartalmaz. Egy reakcióciklust, anyagcsereciklust, egy információtároló rendszert és egy határoló rendszert. Az anyagcsere alrendszer egy olyan kémiai rendszer, amely a környezetből anyagokat vesz fel és más molekulákká alakítja. Energiát termel és az alapanyagot és alapanyagot szolgáltat a további két alrendszernek, különböző fehérjék együttese. A vezérlő alrendszer az információk tárolására és átadására ad lehetőséget. RNS, DNS. Molekulaláncok, amelyek képesek elkészíteni saját másolataikat. Membrán alrendszer, félig áteresztő burkot alkotó molekulák együttese, amely a fenti két alrendszert körbeveszi és azt elkülöníti a környezettől. Foszfolipidek alkotta hártya. Jól meghatározott feltételek mellett ez a rendszer képes növekedni és szaporodni a nyersanyag, táplálék és hulladék végtermék közötti energia és anyagmennyiség különbség terhére. A chemoton modell az életjelenségeket mutató rendszerek leegyszerűsített modellje. A biológiai evolúció. Az RNS világ, ribozimok. Az élet keletkezésének egy máig megválaszolatlan kérdése, hogy a fehérjék vagy az örökítő anyag DNS jött létre előbb a kémiai evolúció folyamán. Nincs genetikai kód a fehérjék nélkül, és nincs fehérje genetikai kód nélkül. Ez egy klasszikus tyúk-tojás probléma. Erre választ a ribozimok felfedezése szolgáltatta. A ribozimok katalitikus aktivitás mutató RNS-ek. Egyes RNS-ek ugyanis képesek arra, hogy enzimként, ribozimként működve a saját molekulájukat vagy más RNS-eket hasítsanak. Létrehozhatnak például a fehérjékben az aminosavakat összekapcsoló peptid kötéseket, ribozómákon belül. Ezért számos kutató véleménye szerint a legelső ősi sejteknek RNS volt az örökítő anyaga. Ebben az úgynevezett RNS világban az RNS molekulák töltötték be mind az információtárolás, mind pedig az információ átírásának kifejeződésének szerepét. Az első életformák legrégebbi fosszilis maradványainak korát 3,5 milliárd évesnek becsülik. Stromatolitok, ősi kékbaktériumok. Tehát ezt megelőzően akár már 4 milliárd éve 10-13 méter magas vízoszlop alatt, ahová a roncsoló UV-sugárzás nem jutott le, megjelenhetett az élet a Földön. Tehát körülbelül 3,5 milliárd évnél korábban, de körülbelül 4,3 milliárd évnél később létrejöttek a ma ismert élővilág legelső képviselői. Ezek ősi formáját utolsó egyetemes közös ősnek nevezik. A feltételezett utolsó egyetemes közös ős a törzsfa legalján foglal helyet, minden ma ismert élőlénytől leszármaztatható. Egyes genetikai kutatások alapján a mai melegkedvelő kénhasznosító baktériumok közeli rokona lehet. Az első prokarióta sejtek anaerob, heterotróf, prokarióta élő lények lehettek, az általuk felhasznált szerves vegyületek abiotikusan keletkezhettek az ősi földön. Az oxigén a légkörben viszonylag kevés volt, így csak a kevesebb energiát biztosító erjedéses lebontó folyamatok mehettek végbe. Az őslevesben a szerves anyagok mennyisége a heterotróf táplálkozás miatt egyre fogyott. Az első válság akkor következett be, amikor a környezetből elfogytak az energiaszolgáltató szerves vegyületek. A kis molekulájú anyagokért való versengés felgyorsulásával azok a sejtek jutottak előnyhöz, amelyek a légkör széndioxidját, mint szénforrást hasznosítani tudták autotróf szervezetek. A környezetben széndioxid nagy mennyiségben volt jelen, de a hasznosításához energiára volt szükség, hiszen a széndioxid a szénnek a legoxidáltabb formája, és a sejtfelépítéshez redukálni kell. A sejtek széndioxid hasznosításához az energiát a fényből nyerték, fotoszintézis. Az első fotoszintetizáló szervezetek anaerobok voltak, hidrogén forrásuk H2S volt, ilyenek például a ma is élő bíbor kénbaktériumok. Az oxigén termelő fotoszintézis megjelenése körülbelül 3,5 milliárd évvel ezelőttre tehető, az ősi kék baktériumokhoz köthető, maradványaik a stromatolitok. Mivel az élet oxigénmentes, anaerob környezetben alakult ki, és az oxigén nagyon reaktív, ezért a toxikus hatású volt az első anaerob élőlényekre. Ez az oxigénválság. Az oxigén a sejten belül úgynevezett reaktív oxigénformákká, atomos oxigén, szuperoxid gyökök, hidrogénperoxid alakulhat, amik erősen károsítják a sejtet alkotó molekulákat, ezért az aerob sejteknek ki kellett fejleszteniük a toxikus oxigénformák eltávolításának módszereit is. Az oxigén jelentősebb 0,1% megjelenését követően körülbelül 2,5 milliárd éve az anaerob sejtek az alábbi lehetőségek közül választhattak. Olyan anaerob környezetbe bújtak, ahol nem volt oxigén, például mély tengerek, vagy kifejlesztettek egy enzimes védekező mechanizmust az oxigén károsító hatásával szemben, és kialakultak az aerob baktériumok. Az oxigénnek pozitív hatásai is voltak az élet földi fejlődésére. Az oxigénes légkör felső határán kialakult az ózonréteg és kiszűrte a nap UV-sugarait. Az oxigén lehetővé teszi a szerves molekulák széndioxidá és vízzé történő, sokkal teljesebb elégetését, aminek eredményeként sokkal több energia szabadult fel. Kialakult a biológiai oxidáció, a légzés. Az oxigén jelenléte és felhasználása körülbelül duplájára növelte a bioprodukciót, a biogén eredetű anyagtermelés. Mindezzel kapcsolatban 2 milliárd évvel ezelőtt az oxigén szint jelentős emelkedésnek indult. Ma a prokarióták két nagy csoportját szokás megkülönböztetni, az eubaktériumok, valódi baktériumok és az ősbaktériumok, archabaktériák. A Föld őstörténetének egy hosszú periódusában az élővilág fő tömegét valószínűleg az ősbaktériumok alkották. Az ősi elnevezés arra utal, hogy egyes feltételezés szerint ezek a szervezetek az eubaktériumoknál előbb léteztek. A sejtfal felépítésében, a sejtmembrán szerkezetében, illetve a genetikai anyag működésében átírás, fehérjeszintézis alapvető különbség van az eubaktériumokhoz képest. Sejtmembrányuk és sejtfaluk felépítése egyedülálló az élővilágban. A fehérjeszintézis hasonlósága a genetikai anyaguk átírási módja alapján az eukarióták ősi ágának tekinthetők. Az ősi baktériumok törzsfejlődéstanilag sok tekintetben közelebb állnak az eukariótákhoz, mint a baktériumokhoz. A prokarióták 2 milliárd éven keresztül egyedül uralták a Földet. Az eukarióta sejtek kialakulása az endoszimbióta elmélet. 1,5-2 milliárd évvel ezelőtt az ősi prokarióták egy csoportjában sejthártya befűződött, és a DNS-t kettős membránnal vette körül. Létrejött a valódi sejtmag, kialakultak az úgynevezett eukarióta valódi sejtmagvas sejtek. Az oxigén gyarapodásával az eukarióta sejtek őse szimbiózis alakult ki egy aerob heterotróp baktériummal. Így alakult ki az eukarióták mitokondriuma. Az ősi eukarióta sejt bekebelezte a baktériumot, nem emésztette meg, tartós szimbiózisra lépett bele. A színtestek kialakulása ugyanakkor egy aerob fototróf kék baktérium bekebelezésére vezethető vissza. Az endoszimbiózis elképzelést számos bizonyíték támasztja alá. A mitokondriumok színtestek mind a méretüket, mind az alakjukat tekintve nagyon hasonlók a ma is élő baktériumokhoz. Saját DNS-sel rendelkeznek, mely szerkezetét tekintve hasonló a prokariótákéhoz, gyűrű alakú és hisztonokat nem tartalmaz. Önálló osztodásra képesek. Saját fehérje szintetizáló képességgel rendelkeznek, mely szintén a prokarióta apparátusokhoz hasonló. A mitokondriumokat és a színtesteket kettős membrán határolja, melynek a külső belső membránja az eredeti prokarióta sejtmembránja, azonban a sejtszervecskék külső membránja a bekebelezés során jöhetett létre a sejtmaghártyából. A főemlősök és az ember evolúciója. Körülbelül 60-70 millió évvel ezelőtt éltek azok az ősi rovarevő emlősök, amelyek a főemlősök legközelebbi őseinek tekinthetők. Megjelennek a főemlősökre jellemző tulajdonságok. Csökken a fogak száma, differenciálódnak az őrlő, szem- és metszőfogak, kialakul a fogásra alkalmas szembefordítható hüvelykúj, a szemek előre kerülnek, lehetővé téve a térlátást, a fenti változások lehetővé tették a fákon élő életmódot. Az emberszerűek, a gibbon, az emberszabású majmok és az ember közös őse az egyiptomi fajom környékén előkerült 28 millió éves Aegyptopithecus. Testtömege 6-7 kg lehetett, agytérfogata 30 cm volt, még főleg fákon élt. Az emberfélék, azaz az emberszabású majmok és az ember közvetlen közös őse, a Dryopithecus tölgymajom nemzetség tagjai voltak. A Dryopithecus africanus Kelet-Afrikában 4 lábon mozgott, részben a földön, részben fákon ugrált, a napfényes erdős szabannán élt, az emberszabású majmok és az ember fejlődése a késői formáiknál vált szét. Magyarországi Dryopithecus leletek körülbelül 10-12 millió évesek, például a Rudapithecus hungaricus rudabánya, agytérfogata 300-340 cm körüli volt, intelligenciája a mai páviánok szintjét érhette el. Testtömege 25 kg, magassága 120 cm körül lehetett. A korai emberfélék evolúciója. Az orangután ősei körülbelül 14 millió évvel ezelőtt, a gorillák ősei körülbelül 7 millió évvel ezelőtt, a csimpánzok ősei körülbelül 5 millió évvel ezelőtt válhattak el az ember fejlődésétől. Körülbelül 5 millió évvel ezelőtti szétválási folyamat során Afrikában kialakultak az Australopithecusok, déli majom, amelynek egyik korai fejlődési ágából vált ki az ember fejlődése. Az Australopithecus leletek igen különböző korúak, 5-2 millió év közöttiek. Az Australopithecusok átmenetet mutattak az emberszabású majmok és az ember között. Emberszabásúnak tartott tulajdonság a nagy arc és a kis koponya, amely a hallójárat nyílása felett a legszélesebb. Emberre jellemző a fele egyenesedett járás, kiszélesedett medence, kettős S alakú gerincoszlop, eszközhasználat, kőszerszámok, egyes fajoknál a széttartó parabola ívű fogazat, foghézag nélküli szemfogak, illetve a végtagok hossza, ízületek felépítése. A leghíresebb lelet, Lucy, 3,2 millió éves. Az agykoponya a 400 köbcentimétert sem érte el. Nagy rész két lábon járt, fákon is mászott. A fogív még nem parabola alakú. Körülbelül 90 cm magas, 20-30 kg testtömegű volt. Az agykoponyán még erős izmok tapadási helye látható. Az Australopithecusok körülbelül 1 millió éve kihaltak. Ezt megelőzően körülbelül 4-5 Australopithecus faj is élt. A késői Australopithecusok zsákutcát jelentettek. A korai Australopithecusokból jöttek létre a Homo nemzetség fajai. Az emberiség bölcsője Kelet-Afrikában van. 2,5 millió 300 ezer évvel ezelőtt 5 azóta kihalt homofaj él itt. Ezek a 2,4-1,6 millió éve Homo rudolfensis, 2-1,6 millió éve Homo habilis, 1,8-1,5 millió éve Homo ergaster, 1,5 millió éve Homo erectus, illetve 700 ezer éve a Homo heidelbergensis. Korai Australopithecusokból alakult ki a Homo habilis. Homo habilis, vagy ügyes ember. A Homo habilis típusának első lelete 1,8 millió éves. Tanzániában, az olduvai szurdokban Louise és Marie Leakey tárta fel. Főbb jellemzők. Az agykoponya 700-800 cm közötti volt. Stabil, két lábon járás volt jellemző, lába már fogásra alkalmatlan. Megjelent az eszközkészítés. A homloka meredek, a homlok ereszt gyenge. Férfiak magassága 150 cm körüli. A csontok az australopithecusoknál vékonyabbak. A szájpadlás állkapos szerkezete alapján megjelenhettek a beszéd elemei. A valódi emberek csoportjában három fejlődési vonal ismert. Az előemberek, Homo erectusok, ősemberek, neandervölgyiek, és a mai emberek, a Homo sapiens sapiensek. A valódi emberek kifejlődésének legfontosabb jellemzői: eszközkészítés, tűz körülbelül 1 millió éve, barlangok használata, nyelv fejlődése, társas kapcsolatok fejlődése, vadászat. Homo erectus, felegyenesedett ember. A Homo habilisból jött létre a mai ember közvetlen őse. A legidősebb kelet-afrikai lelet 1,5 millió éves. Egyenes combcsontjuk alapján testtartásuk felegyenesedett volt. Húsevő vadászok voltak, használták a tüzet, kőeszközöket készítettek, hordákban éltek, barlangokban laktak, kanniválok voltak. Homlokuk lapos, homlok ereszük erős. Több csoportjuk több honlámban kivándorolt Afrikából. A jávai előember 800 ezer éves, agykoponyájuk térfogata 900 ezer köbcentiméter körüli. A pekingi előember 600 ezer éves, agytérfogata 1200 köbcentiméter. A vérteszülősi előember 300 ezer éves, agytérfogata 1300 köbcentiméter. Vérteszülős határában tűzmaradványok, kőeszközök. A világ legrégibb ismert lábnyoma samu. Ma valószínűnek tűnik, hogy a Homo sapiens körülbelül a 300-350 ezer éve valahol Észak-Afrikában alakulhatott ki, és több hullámban népesíthette be Eurázsiát. A Homo erectusok fejlődési vonala ketté vált. Az egyik kihalt fejlődési ágat, amely kivándorolt Afrikából, a neandervölgyi ősember képviselte. Ők 150 ezer éve jelentek meg. Magasságuk 158 cm körüli volt, lábaik feltűnően rövidek voltak. Felsőtestük előrehajolt, gerincoszlapuk egyenes volt, agykoponyájuk 1500 köbcentiméter körüli. Homlokuk lapos, homlok ereszük erős, álcsúcsuk még nincs, hordában éltek, barlangokban laptak. Vadásztak, pattintott kőszerszámokat készítettek. Nagyobb vadaknak csapdákat állítottak, húsukat megsütötték. Használták a tüzet, nem volt ritka a kannibalizmus. Halottaikat eltemették. Hazai leletek, szeleta barlang, istálóskői barlang és subajuk barlang. Körülbelül 40 ezer évvel ezelőtt kihaltak. A Homo sapiens sapiens. A másik fejlődési ág fosszilis képviselője a kromanyoni ember. 40 ezer éves, agytérfogata 1400 köbcentiméter, nincs homlok eresze, kialakult az álcsúcs, tagolt beszéd, csonteszközöket, művészi alkotásokat készített, például Willendorfi Vénusz vagy barlangrajzok, több típusa jött létre, melyek a nagyrasszok őseinek tekinthetők. A Homo sapiens kialakulására kétféle elmélet ismert, a több központú elmélet és az egy központú elmélet. A több központú vagy multiregionális elmélet szerint az afrikai, közel-keleti és távol-keleti Homo erectus populációkból közel egy időben, egy helyben fejlődött ki az a Homo sapiens, és ezekből a helyi Homo sapiens populációkból fejlődtek ki az egyes mai emberfajták, a nagyrasszok. Az elmélet szerint a neandervölgyi emberek lennének az Európában élt Homo sapiens populáció közvetlen elődei. A populáció genetikusok azonban vitatják ezt az elképzelést, mivel hosszú időn keresztül jelentős génáramlást feltételez az egymástól nagyon nagy távolságra lévő központok között ahhoz, hogy az evolúciós változások eredménye mindenhol ugyanaz a modern ember legyen. Molekuláris biológiai, mitokondriális DNS és Y-kromoszóma vizsgálatokkal azonban végleg megcáfolták ezt az elméletet. Egy központú elmélet. Feltételezhető, hogy az egyes emberfajták között igen csekély genetikai különbségek alapján, hogy a Homo sapiens kizárólag Afrikában alakult ki körülbelül 300-350 ezer évvel ezelőtt. ez viszonylag kisebb létszámú csoportja kivándorolva a föld többi részére kiszorította az addig ott élő kései Homo erectus populációkat. Erre a sorsra jutott a neandervölgyi ember is, amely a Homo erectusból a jégkorszaki Európában kifejlődött embertípus volt. Az emberi válás biológiai következményei: két lábon járás, medencei combcsont szöge megváltozott, a medencei öv kiszélesedett, a gerincoszlop gyenge S alakban hajlott, lábfejboltozat kialakulása, mély háti izom megerősödött a törzs előrehajlását akadályozván, ívelt nagy új vaskos egy vonalban a többivel elrugaszkodás a talajtól, a fej a test tetejére került, az öreg lyuk a koponya aljára, a koponyán a csonttarajok megszűntek, agykoponya nő, arckoponya csökken, az agyvelő gerincvelő súly aránya az agyvelő javára tolódik el, eszközkészítés körülbelül 2,5 millió éve, pattintott kőeszközök, tűzhasználat 1 millió éve, munka, beszéd 135 ezer éve, a gondolkodás, tudat 35 ezer éve jelent meg. Az ember és az emberszabású majmok összehasonlítása. Az ember agykoponyája 1400 köbcentiméter, a majmoké 4-500 köbcentiméter. Az ember arckoponyája kisebb, az emberszabású majmoké nagyobb. Az ember öreg lyukának helye a koponya alján, alapján, az emberszabású majmoké hátul. Az ember homloka magas egyenes, az emberszabású majmoké hátrahajló. Az ember homlok ereszen nincsen, emberszabású majmoknál erőteljes. Az emberek fogazata 32 foga van, a szemfogak kisebbek, fogsor hézagmentes, a fogi veszélytartó parabola alakú. Emberszabású majmok fogazata, fogak száma 32, a szemfogak erőteljesek, fogsorában a metsző és a szemfogak között hézag alakult ki, és a fogív párhuzamos U alakú. Az embernek van álcsúcsa, tagolt beszédre utal, az emberszabású majmoknak nincs. Az ember gerincoszlopa kettős S alakú, a két lábon járás bizonyítéka, emberszabású majmoknál ívelt. Az ember medence csontja kiszélesedett, az emberszabású majmoké keskeny. Az ember mellkasa háthasi irányban lapított, az emberszabású majmoké oldal irányban lapított. Az ember végtagjai nál a kéz rövidebb, a láb hosszabb és erőteljesebb, az emberszabású majmoknál pedig a melső végtag hosszabb. Az ember hüvelykújja a talpon nem fordítható szembe, az emberszabású majmoknál a melső és a hátsó végtagon is szembe fordítható. Az ember ujjai végén lapos körmök, és az emberszabású ujjai végén is lapos körmök jöttek létre. Az ember kromoszoma száma 23 pár, az emberszabású majmoké 24 pár. Az emberre szerszám készítés, az emberszabású majmokra szerszám használat jellemző. Az ember posztembrionális fejlődése lassabb, hosszabb gyerekkor, hosszabb tanulási idő és szocializáció jellemző, az emberszabású majmok posztembrionális fejlődése gyorsabb. A legidősebb ma ismert főemlős lelet egy felső krétakori 60-70 millió éves fog, amely az Egyesült Államokban került elő. Ez alapján ősi rovarevők tekinthetők a főemlősök legközelebbi őseinek. Az ősi rovarevők és a főemlősök közötti átmenet a mókus cickányok képviselik. 40 millió éve válhatott szét a félmajmok és a valódi majmok fejlődése, melyek a széles orrú, széles orrsövény, ornyalás oldalt újvilági majmokra és a keskeny orrú, óvilági majmokra különültek, melynek evolúciója során kettéválva létrejöttek a cerkófok ősei, illetve az emberszerűek őse az Aegyptophithecus, melyek közös őse a gibbonféléknek, illetve az emberféléknek. Ezekhez ma az emberszabású majmok és az emberek tartoznak. A legelső csoportból fejlődtek ki a maki, lóri és koboldmaki alakúak. Körülbelül 40 millió évvel ezelőtt alakultak ki a valódi majmok, amelyek két ágra különültek. A szélesorú majmokhoz tartoznak a csuklyás majmok, pókmajmok és bőgő majmok. Keskeny orruak fejlődése is ketté válik, egyik ágát a cerkófok ősei, a másikat az Aegyptophithecus képviseli.